Azt hiszem, örök téma, amiről Zoli a múlt héten beszélt, keresztkérdés, ki az, aki tudja, miről beszélt Zoli a múlt héten. Nem kell megmondani, csak hogy ki az, aki emlékszik. Ugye az egész felvetés, ha jól emlékszem, abból jött, ugye, hogy hogyan hallhatjuk Isten hangját, hogyan tudjuk megkülönböztetni Isten hangját a saját hangunktól. Bennem is megindultak gondolatok, én is kerestem ennek kapcsán. És valami nagyon másra jutottam. Ugye az volt a kiinduló ige, a nagyon híres. Úgy értem, hogy persze mi is mondjuk, de aki zsinagógába jár, az naponta sokszor hallja ugye a smát, a Hald Izrael, az Úr az Isten, az Úr a mi Istenünk, egyedül ő az Úr, szeresd azért az Urat, te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. Ez volt a kiinduló, ezt csak emlékeztetőül hoztam, és igazándiból én is azt látom, hogy ez egy nagyon ősi, régi vágya az embernek, Zoli is említette ezt, hogy megértse az Istennek a hangját. Meghallja és megértse ezt. És én is azon kezdtem el gondolkodni, hogy hogyan halljuk meg az ő üzenetét. Sokszor őszintén várjuk, hogy szóljon, hogy üzenjen, imádkozunk, böjtölünk. Vannak egyesek, akik még írásokat is várnak a falon, de legalábbis mennyei szózatot. És miközben elkezdtem ezt forgatni, valami nagyon más jött elém. Óhatatlanul, amikor ezt a témát feszegetjük, egy kicsit, hát hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy hát Isten az, aki nem szól, csak mi nekünk nagyon akarnunk kell, kényszerítenünk, aztán majd fog szólni. De mi van akkor, hogyha Isten folyamatosan szeretne szólni hozzánk, de mi nem halljuk? Miért? És erről a miértről szeretnék egy kicsit beszélni, és egyetlen egy szó az, ami előm jött, tulajdonképpen ahogy hazamentünk, és ez pedig a zaj. A zaj. Azt tapasztalom, hogy akkora a minket körülvevő zaj, hogy nem értjük, hogy nem halljuk meg, még az sem, hogy az Úr a mi Istenünk. A 46-os Zsoltárt, hadd olvassam fel egyetlen egy versét, 11-es verse. Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Már önmagában, ahhoz, hogy eljusson az ember, hogy ő az Isten, és kell, hogy az ember keresse a csendet, hogy elcsendesedjen. Az Isten szól, és a zsidó levél szerzője rögtön a legelső két versben arra hívja fel a figyelmünket, hogy miután régen sokan, sokszor és sokféleképpen szólt az Isten az atyákhoz, a proféták által, itt ebben az utolsó időben a fia által szól. Érdemes erre fókuszálni. Ebben az utolsó időben a fia által szól. És így aztán el is jutunk oda, amiről igazán beszélni akarok, ennek a hosszú felvezető magyarázatnak az eredményeképpen, hogy hogy is szól hozzánk a fia. És ahogy elkezdtem keresni, egy nagyon érdekes dologba bukkantam. Egy nagyon közismert példázatról szeretnék beszélni. Talán már az idén is volt róla szó, ez pedig a Máté Evangélium 13. részéből a magvető példázata. Hogy is szól hozzánk a fiú? Ne felejtsétek el, az egész kiinduló gondolat, amit keresünk, az a csendesedjetek el. Az a zaj, az a minket körülvevő zaj, ami sok esetben megakadályoz minket abban, hogy eljusson hozzánk Istennek a szava, aki egyébként folyamatosan, úgy gondolom, hogy folyamatosan akar hozzánk szólni. Felolvasom röviden a példázatot, bár a magyarázatra szeretnék majd igazán kitérni. Ugye példázat így hangzik, Máté Evangélium 13. rész 3-tól 8-as vers. Aztán elmondott nekik sok minden példázatokban. Íme kiment a magvető vetni, és amint vetette a magot, néhány az útfélre esett. Jöttek a madarak, és felkapkodták azokat. Más magok köves helyre estek, ahol kevés volt a föld, és azonnal kihajtottak, mert nem voltak mélyen a földben. De amikor a nap felkelt, megperzselődtek, és mivel nem volt gyökerük, kiszáradtak. Más magok tövisek közé estek, és amikor a tövisek megnőttek, megfojtották azokat. A többi viszont jó földbe esett, és termést hozott. Az egyik 100 annyit, a másik 60 annyit, a harmadik 30 annyit. Különleges ez a magvető példázata, még a Jézus példázatai között is, egyike azoknak, amit Jézus maga megmagyaráz. Tehát nem kell nekünk azon nagyon spekulálni, hogy vajon mit jelent ez, meg az, meg amaz. Ilyenkor mindig a rémképen ugye a 10 szűz példázata, ahol mindig jól megmagyarázzuk, gyülekezetenként mást és mást hozzárendelve, hogy pontosan mi is mit jelent. Itt viszont nincsenek ilyen veszélyek. A több evangéliumban is szerepel, és ugye a Lukács evangéliumában explicit azt mondja, a példázat pedig ezt jelenti, a mag az Isten igéje. Oké? Tehát szögezzük le, amikor itt a példázatot halljuk, a mag az az Isten igéje. És ez azért nagyon fantasztikus, mert valami egészen más nézőpontba, más olvasatba teszi az egész Bibliát is a számunkra, azt gondolom. Persze hívők, akik Jézussal járnak, ez számukra nem újdonság, de akik távolról keresik őt, azok sokszor hajlamosak arra gondolni, hogy a Biblia az egy történelmi könyv, az egy történelmi leírás, pedig valójában nem. A Biblia az az élő Istennek a ma is érvényes üzenete, a ma is érvényes beszéde, és ami számunkra ebben az utolsó időben, a Szentlélek eljövetele után egy hatalmas kiváltság, hogy Isten ezt az üzenetét a Szent Lelkén keresztül ma is megeleveníti, ma is szólja. Szólja Istennek ezt a beszédét, akár úgy, hogy megeleveníti magát az olvasott szöveget, akár a példázatot, akár úgy is, hiszen ez pontosan ugyanúgy a Szentléleknek a beszéde, hogy személyesen ad nekünk kijelentést. A Biblia mind a kettőt egyébként Isten beszédével, Isten igéjével azonosítja. Olvassuk, hát én ezért is mondtam, hogy ez csak a felvezető, olvassuk egy Jézus magyarázatát úgy, mint amikor itt és most nekünk szól ez az ige. Ugye a magyarázat az kicsit később a 18. verstől hangzik, egybe felolvasom, és aztán utána végignézzük versenként. Ti azért halljátok meg a magvető példázatát. Mindazokhoz, akik hallják a mennyek országának igéjét, és nem értik, eljön a gonosz. És elragadja azt, ami szívükben van vetve. Ez az útfélre esett mag. A köves talajra esett mag pedig az, aki hallja az igét, és azonnal örömmel fogadja, de valójában nincs gyökere, nem állhatatos. Mihelyt nyomorúság vagy üldözés támad az ige miatt, azonnal elbukik. A tövisek közé esett mag pedig az, aki hallja az igét, de e világ gondja és a gazdagság csábítása megfojtja az igét, és terméktelen lesz. A jó földbe esett mag pedig az, aki hallja és érti az igét, és termést hoz. Egyik 100 annyit, másik 60 annyit, a harmadik 30 annyit. Helyzeteket, szituációkat hadd előlegezzem meg, potenciális zajforrásokat vázol az én számomra ez a történet. Az első, az szinte szó szerint ki is jön belőle, hogy hallják a mennyek országának igéjét, de eljön a gonosz, és elragadja azt. Elragadja azt, ami a szívükbe van vetve. Egy picit így megálltam egy pillanatra, mert hajlamosak vagyunk egyébként a magvető példázatát mindig valami evangelizációs igeként olvasni. De hát itt azt mondja, hogy eljön a gonosz, és Elragadja azt, ami a szívedben van vetve. Hát már bocsánat, de aki ami a te szívedben vetve van, tehát ahol már vetőtalaj az Istennek a szíved, az már én is lehetek, aki az övé vagyok. Mert Isten folyamatosan veti ezt a magot. Akár ma is. Nekem is a szívembe. És testvérek, a rossz hír az, hogy bizony az ellenség az hajlamos itt is vadászterületként. Ez lehet, hogy a miénk. Ja. Érdemes számot vetni. A mag ebben a helyzetben is jó mag. Az Isten veti, az nem fér hozzá kétség, hogy jó magot vet. És jó helyre vetette, hiszen kifejezetten azt mondja az ige, hogy a szívünkbe vetette. Amit zavart okoz, az elég nevesítve maga az ellenség, maga a sátán. És lefordítva az eredeti felvetésemet, hogy mi az a sok-sokféle zaj, ami jelen vesz minket, hát ezek közül a zajforrások közül bizony az egyik, az maga a sátán lesz. A János Evangélium 10. részében azt olvassuk róla, ugye a tolvajról, hogy azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Lopjon, öljön és pusztítson. Ez a lopás egy nagyon jellegzetes viselkedése a Szentírásban a sátánnak. Számos alkalommal találkozunk azzal, hogy meglopja az embert valami olyan felől, amit egyébként az Isten már odaadott, oda vetett az ő számára. Két nagyon közismert képet hadd mutassak fel, két példát erre a lopásra, hogy megértsük, hogy mennyire jelenvaló dolog az, amikor az Isten szól, és mégis meglop minket a sátán. Minden a kezdet kezdetén, ugye? Mózes első könyve, második rész, az Édenkert történet. Ezt parancsolta az Úristen az embernek, a kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és rossz tudásának fájáról nem ehetsz. Mert azon a napon, amelyen eszel róla, halállal lakolsz. És aztán néhány verssel lejjebb, a harmadik rész első verse, a kígyó megszólal, a kígyó pedig ravaszabb volt minden vadállatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól, csak ugyan azt mondta az Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? Hadd olvassam egymás mellé. Isten, a kert minden fájáról szabadon ehetsz, csak erről nem. Sátán, csak ugyan azt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehetsz? Még egyszer, nem tudom, Tánya, ezt mennyire tudod venni ezt a finom különbséget. Isten, minden fáról ehetsz, erről az egyről nem. Sátán, csak ugyan egyetlen egy fáról sem ehetsz. Az ellenség módszere a zajkertésre, arra a zavarásra, ami körbevesz téged, minket, az elbizonytalanítás. Csak ugyan. Valami, amit világosan elmondott neked az Isten, amit hallottál, amit tudsz, amit megértettél, ami ott van a szívedben. Csak ugyan. És az elbizonytalanítás mellett a másik dolog, az a legaljasabb dolog. Tudjátok, aki nagyot akar hazudni, az 99%-ban igazat mond, csak egy picit csúsztat, csak egy picit. Így van, ez mindig mindenkorban. A hazugság az mindig egy pici mocsokkal jön. Egyébként összeszedve mindaz. Hát persze van olyan fa, amiről nem lehet enni, csak hát nem egészen ez a felállás, hogy minden fa, hanem egy fa. Ez csak egy kép, nem is akarok megragadni ennél. Lássátok, hogy mennyire a kezdetektől jelen van az, hogy az Isten szól, a sátán pedig jön és ellop valamit. És ezt ugyanígy akarja ellopni ma is tőlünk. A másik, az már egy új szövetségi kép, megint csak egy mondat, egy kép. Máté Evangélium 3. része vége, 4. része eleje. Jézus megkeresztelkedik, és ugye mikor kijön a vízből, akkor megszólal a mennyei hang, ez az én szeretett fiam. Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Szeretném hangsúlyozottan mondani, azon ritka pillanatok, amikor az Isten hallhatóan, legalábbis van, aki hallja, hiszen feljegyzik, hallhatóan megszólal, nem egyszerűen csak ige, nem egyszerűen csak valakinek egy profétikus üzenet. Isten világosan, majdnem mint az írás a falon, ugye az előbb, amire hivatkoztam, megszólal. És a következő versek, akkor elvitte Jézust a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög, 40 nap, 40 éjjel böjtölt, végül megéhezett. Ekkor oda ment hozzá a kísértő, és ezt mondta. Mi az első mondata? Ha Isten fia vagy, mondd ezek a kövek változzanak kenyérért. Ott van a világos kijelentés. Ez az én szeretett fiam. És a sátán még magával, Jézussal is megpróbálja ezt a ha Isten fia vagy. Elbizonytalanítás. Nem hiszem, hogy Jézust el lehet bizonytalanítani abban, hogy ő az Isten fia. De valami más csúsztatás jön be itt a képbe. A kétségbevonásba. Tudnék, egy kategorikus kijelentést hallottunk az előbb. És ő mégis mit csinál? Hát gyere is bizonyítsd be. Kaptál egy kategorikus kijelentést. És mégis azt mondja a tolvaj. Köszönöm. Hogy hát bizonyítsd be, hogy az vagy. Isten tehát ebben a példázat első versőben is, első esetében is, ugye, amit felolvastam, szól hozzánk, de az ellenség is kelti a maga zaját. És igazándiból, tudom, Zoli nem szereti a módszertant, most mégis módszertant fogok mondani, nem a hogyant, hanem a mire érdemes figyelni. Ebben a szituációban, mind a kettőben, amit elmondtam, arra érdemes figyelni, hogy mikor ki beszél. Arra figyelni, hogy ki beszél. Felismer hazugságot azáltal, hogy felismerem, hogy ki beszél. A példázatnak a másik következő helyzete, ez volt tehát a kívülről jön a sátán. A következő helyzet a 20-as, 21-es versekben a köves talajra esett mag. Aki hallja az igét is, azonnal örömmel fogadja. De valójában nincs gyökere, nem állhatatos, mihelyes nyomorúság vagy üldözés támad az ige miatt, azonnal elbukik. A kulcs szó, ha figyeltek rá a mondatban, a nem állhatatos. Tehát azt mondja, hallja, szól az Isten, jó helyre veti, nyilván áll ugyanúgy, ahogy az előzőnél, és mégis azt mondja az ige hallgatójáról, hogy nem állhatatos. Értjük el, hogy mit jelent az állhatatos. Utána néztem. Ilyeneket mond róla a szótár, hogy maga az ige az állhatatosnak lenni, tehát az a szó, amit szerepel, hogy a várt időponton túl helyén maradni. Ott maradni. Megmaradni, míg mások elmennek. Másik jelentése, mindegyik megáll egyébként, meggyőződést vagy cselekvés irányt fenntartani az ellenállással szemben is, megállni, kitartani, maradni menekülés helyett. Illetve a harmadik, hogy kitartással várni valakire. Ezt a állhatatos, nyilván a nem állhatatos, az mindaz, akire ez nem vonatkozik. Jakab a levelének az elején beszél erről. Méghozzá egy, hát nagyon nem szeretem mondat környezetben. Senki nem szereti. Hát, aki szereti, az azt mondjuk rá mazuhista, ennek utána, hogy kezdi Jakab, teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésbe estek, tudva, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Ugyanez a szó van, tehát ezt azért utána értem. Álhatatos. Nem szeretjük ezt az igét, nem is szeretnék túl sokat róla beszélni, arra hívnám fel csak a figyelmeteket, hogy amikor ezt a kísértés szót látjuk, akkor számunkra jellegzetesen mindig valami negatív tartalom, valami rossz, elcsábítanak valamire. A Biblia számára nagyon érdekes módon ez a szó inkább közömbös. Egyszerre jelenti, egyszerre ugyanis hordozza a bizonyos szövegkörnyezetben azt a negatív értelmet, amit mi úgy értünk, hogy elcsábítanak, de ugyanúgy hordozza a próbatételt is. Tehát önmagában bármilyen furcsa is, nem jó, azt kell, hogy mondjam, nem jó fordítás a kísértés, de nem tudnék én se helyére jobbat tenni. De amikor ezt olvasjuk, akkor próbáljuk elfelejteni egy pillanatra itt Jakabnál azt, hogy itt valami rossz jön, jön a sátán is kísért, ugye? Hanem a próbatétel egyébként talán sokkal jobban megállja ebben az esetben a helyét. Isten azt mondja, hogy bízom benned annyira, hogy próbatételek elé állítalak. Akkor is, ha nem szeretnéd. Akkor is, ha nem vágysz utána. De amikor majd visszatekintesz, akkor azt mondod, hogy hálás vagyok, Uram, a próbatételért, mert megtartottál, mert előrébb vittél, és itt az az ígéret van Jakab levelében, hogy hitetek próbája álhatatosságot fog eredményezni. Nem akarok erről többet beszélni szerintem. Remélem értitek, hogy érdekes módon a példázatnak tehát ebben a második gondolatában, a köves talajnál a fókuszt ránk helyezi. Mi vagyunk a célpontja, a mi álhatatosságunk a célpontja. Itt nem tudunk kifele hivatkozni, ne is próbáljunk. Itt mi jövünk. Nehezen értem néha, de az a kép, amit a Jakab gondolata felvet, hogy örömnek tartsátok, az magában hordozza azt az isteni, hangsúlyozottan az Istennek a hitét, hogy olyan próbatétel elé akar állítani téged, engem az életed során, amiben ő tudja, hogy meg fogsz állni. És a hitedet szeretné éppen ezért próbára tenni, és ezáltal téged álhatatossá tenni. Álhatatossá tenni, emlékeztek még, mit mondtam, visszamegyek újra és újra, az egész gondolatom azért van, mert sok a zaj. Sok a zaj. Isten szól, és az egyik, ha úgy tetszik most a következő problémánk, az éppen az, hogy mi az álhatatlanságunk, vagy a nem álhatatosságunk, ezt most majd összerendezzük, hogy van nyelvtanilag szépen, az egyik akadálya, hogy Isten szóljon hozzánk. A mi türelmetlenségünk, a mi örökös menekülni akarásunk. Igen, menekülni szeretnénk valójában a próbák elől. Ez az igazság. Én legalábbis, ha lehet, akkor mindig megkeresem. Az odaszánás hiánya az, ami problémát okoz. És igazándiból, amikor még egy kicsit turkáltam ezen a gondon, tehát mit jelent ez az álhatatosság, hogy az álhatatosságnak a... Egyébként az értelmeket már szinte, amiket felsoroltam, mind hordozták magukba, de ott van mögötte az az ige, ami a maradni, a tartózkodni, a lakni szó, a ménó szót jelenti. János 15:4. Maradjatok én bennem. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ahogyan a szülővesző nem teremt gyümölcsöt magától, ha nem maradtok a szülőn, ti sem, hanem maradtok én bennem. Nagyon is sokszor elhangzó, nagyon is sokszor is szóló gondolat. És érdekes, hogy mintha a magvető példázata erre mutatna rá, hogy a zajnak a másik lehetséges forrása, hogy mi bizony nem akarunk megmaradni veszteg. Pedig csak ennyit kér Isten, ahogy sokszor elmondom, mert nálam nagyon személyes igém, ott a tengerpartján a Exodus 14, 2 Mózes 14-ben, maradjatok veszteg, az Úr harcol értetek. Ne féljetek. Ez egy újra és újra elhangzó. És a helyes reakció talán éppen arra felé van, amit a 131-es Zsoltár, az a nagyon rövid Zsoltár mond. Uram, nem fuvalkodik fel a szívem, nem kevés a tekintetem, nem törekszem arra, ami túl nagy és elérhetetlen nekem, inkább csitítom, csendesítem a lelkemet, mint anya a gyermekét, mint a gyermek olyan most a lelkem. A példázat harmadik szituációja, ha úgy tetszik, az a tövisek közé esett mag. Hallja az igét, mondja, aki hallja az igét, de e világ gondja és a gazdagság csábítása megfojtja az igét, és terméketlen lesz. A világ gondja, gazdagság csábítása. Elég sokat foglalkozik ezzel a képpel az Új Szövetség, és én azon gondolkodtam, hogy hol is lehet ezt megfogni, mert ugye most még mindig a csendről, illetve a zajról beszélek, hogy az egyik legnagyobb akadály, vagy az egyik lehetséges akadály arra, hogy Isten szavát halljuk, az éppen az a zajforrás, ami a világ gondja és a gazdagság csábítása felől jön, pedig olyan szépen biztat minket János a levelében, az első levélben, hogy ne szeressétek a világot, se azt, amit a világban van. Halljuk ezt, halljuk azt, hogy ami a világban van, az a test kívánsága, a szem kívánsága, a vagyonnal való kérkedés, és ez nem az atyától, ez a világtól való van. Uram, oké, de hogyan? És nem fogok hogyanokra válaszolni. Mert ahogy ezt elkezdtem vizsgálni, akkor oda jutottam, ahol nemrég abba hagytuk éppen, aztán váltottuk a közös olvasást Judittal a Új Szövetségben a Kolossi levélnek a harmadik részének az elejénél. És most azt fogom csinálni, hogy csak felolvasom, hogy mit mond az apostol. Hogyha egyébként már Krisztusé vagy. Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal. Azokat keressétek, amik odafent vannak. Ahol Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. Az odafelvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. Mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve vele együtt. El van rejtve Krisztussal együtt az Istenben. Mikor Krisztus a mi életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben. Majd még olvasom tovább, de szeretnék megállni, és valami bámulatos dolgot látok már megint. A mi nagy kérdésünk, Uram, szólj, mi szeretnénk meghallani a hangodat. És a magvető meg azt mondja, hogy rendben. Csak nagyon sok zaj vesz téged körül. Mit kezdesz ezzel a zajjal? Hogy reagálsz a zajjal? Ugye mondtam nektek az egyik, hozzáteszem szerintem a legkönnyebb, ha Istennel jársz, megtanulod felismerni, hogy mi az ő, és mi a ellenség hangja. A második, hogy veszteg maradni. Hogy azt mondani, hogy itt maradok, mert ide tettél engem. Ragaszkodom ahhoz, amit adtál nekem. És a harmadik pedig azt mondja, még mindig nem a bedelő a szótárt, kezd el értelmezni az igét, kezd el jól megtanulni, sok tanításból, hogy is kell ezt csinálni. Amin azt mondja, ha feltámadtatok, akkor keressétek azt, ami odafenn való. Egyszerűen a fókuszodra szeretne Isten igényt tartani. Azt mondani, hogy nem így tudsz háborúzni a világgal, mert sokan így szeretnénk, hanem azt mondja, hogy az odafigyelésedet, a fontosságát a dolgoknak tedd át a felfele lévő dolgokra. Az odafelvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. És tudom, mindig vannak magyarázataink, de hát holnap azért kéne egy kis ebéd. Értem, meg munka is van. És mégis Isten azt mondja, hogy figyelj, tedd a fókuszt ide, és majd rá fogsz jönni, hogy a holnapi ebéd is történik. És olyan érdekes, hogy azt mondja, hogy azért a rám fókuszálás az nem valami nagyon elvont spirituális igyekezet, hanem a bennem való hitben. Ugyanis azt mondja, hogy a mi ti életetek már el van rejtve Krisztussal együtt az Istenben. Hanem azt mondja, hogy valamilyen módon majd apró pénzre váltódik mindaz, ami egyébként itt egy nagyon gyakorlatias felsorolás, amit ha merünk, nem keresztény paragrafusóként, úgy értem, hogy mózesi táblát lecserélve keresztény kőtáblákká, hanem valami olyanná nézni, amit Isten egyébként szeretné, hogyha az életünkben kimunkálódna és apró pénzre váltódna, akkor én azt gondolom, hogy a benne való hiten keresztül igenis lehetséges. Azt mondja, őjötték, öldököljétek meg a tagjaitokban azt, ami földi. A paráznaságot, a tisztátalanságot, a szenvedélyt, a gonosz kívánságot és a kapzsiságot, ami bálványimádás, mert ezek miatt haragszik az Isten. Ti is ezeket tettétek egykor, amikor ezekben éltetek. Most azonban vessétek el magatoktól mindezt. Haragot, indulatot, gonoszságot, Isten káromlást, a szátokból a gyalázatos beszédet. Ne hazudjatok egymásnak, mert levetkőztétek a régi embert a cselekedetével együtt, és felöltöztétek az új embert, aki teremtőinek képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt. Kicsit ugrok. Mint Istennek szent és szeretett választottai, öltsétek magatokra a könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet, viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak. Ha valakinek panasza volna valaki ellen, ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyétek ti is. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. Azt hiszem, megállok itt, mert nem az a célom, hogy itt akkor most tényleg új kőtáblákat írja. Hanem valami olyan rajzolódik ki belőle, ami egy szóval azt mondanám, hogy Isten azt éri tőlünk, hogy legyen egy fókuszváltásunk. Szeretnéd az Istent jobban hallani? Ilyen egyszerűen kérdezni. Akkor azt mondja, hogy oké, akkor vedd le a tekintetedet arról, amivel ma foglalkozol. És emeld fel az odafenn valókra. És érdekes módon azt fogod látni, hogy ez ilyen hétköznapi dolgokon keresztül történik, és nem arról van szó, hogy kipontozom, hogy hú, hát én például nem vagyok elég szelid, akkor megbuktam annyi az üdvösségemnek. Hanem ebből a nagy halmazból én azt látom, hogy olvasom, és szól az Isten, hogy Isten, menj is. Bocsáss meg annak az embernek. Értitek? És ahogy elkezdi kimunkálni, mert már oda akarok figyelni rá, nem pedig arra a görcsre, hogy Uram, de mondd már meg, hogy akkor holnap én most Afrikába menjek-e misszionáriusnak, vagy éppen Finnországba, neki vannak ilyen sztereotípiái, akkor hirtelen, nem tudom, értitek, hogy valami egészen más szinten kéri az Isten, hogy keressük őt, mint ahogy mi jövünk dühös kis gyermekként, hogy de mondd meg, apu, hogy mégis mit csináljak jól. Mi Isten vezetését keressük, és ő pedig azt mondja, hogy ha az én szavamat akarom, ha akarod hallani, ez jó, akkor engedj nekem. Akkor egyszerűen engedj nekem. Az elforrása kívülről való, de én azt kérem tőled, hogy te az odafennvalókkal törődj, és ne a földiekkel. Sokkal több ez a Kolossi levél, nem akarok ebben részleteibe belemenni, mert a képet szerettem volna csak felvázolni. És végül a harmadik, vagy az utolsó, mit mond a jó földbe esett magról? Azt mondja, hogy aki hallja és érti az igét, és termést hoz, az egyik 100 annyit, a másik 60 annyit, a harmadik pedig 30 annyit. És most megint abból az értelmezésből, amiből ugye, kezdettől fogva vagyunk, hogy Isten adja az igéjét, mi szeretnénk mindezt megérteni. Azt mondja a korintusi levélben Pál a gyülekezetnek, hogy ti Isten szántóföldje vagytok. Ti vagytok a szántóföld. Isten igéje pedig a bag, és ebben az esetben a magvető elég világos, ami maga Jézus. Mi kell ahhoz, hogy célba érjen ez a mag? kell hozzá jó föld. Itt azt mondja, hogy jó föld az, aki hallja, érti és termést hoz. Hallja, érti és termést hoz. Az kevés, hogyha csak hallom. Azt sokan halljuk. De, és ezt szeretném elmondani, az is kevés, hogyha csak értjük. Halljuk és értjük. Mert attól egyre nagyobb lesz a fejünk. Sok-sok könyvünk lehet, sok-sok tanítást meghallgathatunk naponta 30-at, ki kell nyitni a netet és árad rád, de azt mondja, nem ez a kritérium. Nem az a kritérium, hogy sokat tudsz valamiről. Az a kritérium, hogy ha akár keveset is tudsz, de kell, hogy termést hozzál. És a terméshozás az érdekes módon pont azon keresztül lehetséges, amin már eddig is keresztül mentünk érintve, hogyha tudsz vesztek maradni, hogyha tudsz fókuszálni arra, amit az Isten akar mondani, és nem pedig azzal foglalkozni, ami kívülről árad ránk. És én azt kell, hogy mondjam, hogy sokszor sok információ, sok keresztény információ is csak rád áradó fölös dolog, hogyha nem őrá fókuszálva keressük. A terméshozás, a kritérium, mint annyiszor egyébként a Új Szövetségben, az a kritérium, gyümölcsét nézzük meg. És még egy, ami talán csak befejező mondat. Én azt látom, hogy a példázat nagyon erősen fókuszál arra, hogy a termés mennyisége nem a te dolgod. Azt mondja az egyik 100, 30, 60, nem a te dolgod. Az az isteni. Nem kell termés eredményt neked produkálnod. Te fogsz teremni, hogyha engedsz az Istennek. És ha engeded neki, akkor igazándiból, anélkül, hogy észrevennéd, kiderül, hogy igen, érted, hogy az Isten szól hozzád. Érted, hogy mit szól hozzád az Isten. Még akkor is, hogy egyébként kiderül, hogy én azt érzem, és azt mondtam, amikor Zoli is felvetette ezt a kérdést, hogy ez egy rossz kérdés. Igazándiból azért nehéz ez a kérdés, mert rossz kérdés. Hiszen nekünk nem egy ilyen tudományra van szükségünk, amiben Isten megmondja előre, pláne 20-30-40 évre, hogy majd mi a programja a mi számunkra, hanem hogy mi közösségben legyünk az Istennel, hogy folyamatosan kapcsolatban legyünk vele, hogy őt magát lássuk, hogy őt magát lássuk meg. És tényleg ez is a konklúzió. Ha Istent keresem, akkor jó eséllyel nem az a fókusz, hogy meglátom, hogy az én számomra jövő héten mit kell csinálnom. Sokkal inkább az a fókusz, hogy magát Istent látom meg. És hogyha ez teljesül ránk, akkor jó földek leszünk. És ez a konklúzió. Szeretném, hogyha jó föld lennénk. Jó föld, aki hallja, de nem csak hallja, hanem érti is. És nem csak érti, hanem ennél sokkal több, aki gyümölcset is terem, aki termést hoz. Az, hogy mennyi lesz a termés, az pedig az Isten kegyelmi ajándéka, és nem a miénk. Amen. Menj el, édesatyám. Köszönöm neked a kiváltságot, hogy kijelentetted magad számunkra, hogy egyenként megszólítottál, elhívtál, hogy a gyermekeid lehetünk, és abban a kiváltságban lehet részünk, hogy van szabad hozzánk. Hogy jelen vagy, hogy szól az Isten sok-sok csatornán keresztül, és ha kell, a kövek megszólalnak, de te akkor is szólsz. Uram, szégyenkezve mondom, hogy léptennyomon tetten érem, hogy mennyire nem vagyok képes, mennyire nem akarok elcsendesülni, megállni előtted, és egyszerűen csak keresni téged. Kérlek, Uram, hogy annyi munkád van bennünk, hogy legyél te álhatatosabb, mint amilyenek mi vagyunk, hogy Végezd el, Uram, azt a munkát, akkor is, hogyha néha azt mondjuk, hogy fáj, akkor is, hogyha azt mondjuk, hogy nem akarom. Végezd el, Uram, azt a munkát, hogy hadd lássunk téged. Többet akarunk, Uram, mint tudást, többet akarunk, mint ismeretet. A veled való szüntelen létet, a veled való találkozást, a veled való együttlétet, a benned való közösséget, azt kérjük, Uram, kérlek, hogy adj nekünk erre kegyelmet, mert nem megy magunktól, nem megy nélküled. Amen.